A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én mondok néktek, lélek és élet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen a jelen való gonosz világból, ami atyánknak, Istenünknek akarata szerint, kinek legyen dicsőség, mint most, mint örökön örökké. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, kereszteléshez készülve, keressük és énekeljük a 329. dicséret második versét. E jól ismert énekvers így kezdődik, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Megírta ezt Máté evangélista a 28. részében az ő evangéliumának a következőképpen. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. És hallgassátok meg azt a másik igét, amelyről egy néhány gondolatot kívánok szívetekre helyezni. Úgy, amint ez megvan írva a Márk írása szerinti evangélium 10. részében, a 13. verstől a következőképpen. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Foglaljunk helyet. Erős Gábor presbiter testvérünk megkért az Isten tisztelet előtt, hogyha valaki úgy érzi, hogy nincsen jól a rekkenő hőség miatt, azt kérem, hogy nyugodtan maradjon a helyén ülve, akár végig az Isten tisztelet folyamán nem kell felállnia. Ha valaki ennél egy fokkal még jó rosszabbul érzi magát, azt kérem, tegye fel a kezét, azonnal próbálunk neki vizet hozni. Kérem, hogy ne érezzük kellemetlennek ezt a helyzetet, megérthető, és hát a légkondicionálás is működik, ahogy látjuk, nyitva az ajtó. Tegnap este, mikor a nagyobbik fiamat is megfürdettem, éppen a pizsomaosztás volt, öltöztetem, és mondom neki, hogy holnap mindannyian megyünk templomba. Erről csak ennyit reagált alukálni. Reménység szerint nem azért vagyunk együtt. Rendkívüli az alkalom, minden egyes alkalom, amikor egy gyermeket ajánlunk az élő Istennek a kegyelmébe, és hogy a keresztség által az ő szövetségébe fogadtassék. Különleges az alkalom, mert sajnos a keresztszülők nem tudtak eljönni, és különleges az alkalom, mert saját gyermekemet keresztelem. Az az ige, amit olvastam számotokra a Márk evangéliumából, jól ismert, azon kevés helyeknek az egyike a Szentírásban, amely arról beszél, hogy Jézus gyermekekkel van együtt. Az első gondolat mindnyájunk számára egyértelmű, tudnék, hogy a tanítványok távol akarják tartani a kis karonülő gyermekeket hozó szülőket Jézustól, hogy tudnilik ne zavarják. Ez jelen van minden gyülekezetben, ez a fajta szemlélet, hogy a gyermek az, hogyha az istentisztelet során jelen van, akkor zavaró tényező, hogy valamiféle teher. Ez az ige, ez egészen karakán választad erre, amikor Jézus egyértelműen megharagszik, és rendre utasítja a tanítványait azzal, hogy ne tiltsátok, hanem engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Egészen nyilvánvaló, hogy gyermekeket, karonülőket, róla még igazán semmit nem tudókat az ő közelébe hozni, neki felajánlani, Istennek kedves, neki tetsző dolog. A következő ige már Jézus Krisztus szaván alapszik eképpen, ilyeneké az Istennek országa. Az élő Istennek nincsenek unokái. Ami a szülőknek és különösképpen a nagyszülőknek öröme, hogy íme egy újabb nemzedék az, amely a családhoz adódik, az Isten országában ismeretlen. Az élő Istennek csupán gyermekei vannak. Megváltott, Jézus Krisztus által az ő szövetségébe fogadott, kegyelmébe vett gyermekei. Amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy a ilyeneké, a kisdedeké, a gyermekeké az Istennek országa, egész egyszerűen azt helyezi a szívünkbe, hogy nekünk is, mindnyájunknak el kell jutni lelkiekben arra a bizalomra, a bizalomnak arra a gyermeki fokára, amikor a szülőnek a gondviselésében bízva, ettől függve éli a gyermek az életét engedelmességben. Bizony, mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor azt mondja az ige, átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Gondolom, nem vagyok egyedül szülőként azzal a gondolattal, hogy a gyermekemnek a legjobbat szeretném. És nem vagyok egyedül szülőként azzal a gondolattal, hogy a legjobbat reménylük számára, hogyha felnő, legyen különb az apjánál és anyjánál, hogy vigye többre, mint az ő szülei. Mégis Isten házában vagyunk, mi lehet a legfőbb jó, amit a gyermek számára kérhetünk és igényelhetünk? Mi az a legnagyobb reménység, amivel egybe gyülekezünk, örvendező szülőként és családként? Ez az egyszerű dolog, hogy Isten érintse meg őket is, hogy karolját őket is és áldja meg őket is. Hiszen ez a legnagyobb áldás. Ennél nagyobb dolog nincsen, amikor valaki az élő Istené, és az ő áldása által maga is áldás lesz. Kérem, álljunk fel! Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az apostoli hitformát, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban. Ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámad, felmén a mennyekbe. Ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Kérem a családot, hogy vegyük körbe az úrasztalát. Akarjuk-e, hogy a Szent Keresztség által gyermekünk az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe fogadtassék? Akarjuk. Ígérjük-e és fogadjuk-e, hogy úgy neveljük, hogy majdan, ha felnő, ő maga önként tegyen vallást az ő Istenbe vetett hitéről? Ígérjük és fogadjuk. A keresztszülők távolétében pedig a családot kérdezem. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy minden tőletek telhetőt megtesztek, és minden segítséget megadtok, hogy mi fogadalmunkat beteljesíthessük. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Amen. Hajtsuk meg fejünket, és adjunk hálát az élő Istennek. Köszönjük azt neked, kegyelmes Istenünk, hogy gyermekünkkel megállhatunk a te színed előtt, és hogy azzal a reménységben vagyunk itt, hogy te, a te szent fiad Jézus Krisztus által őt a magadénak tudod és a magadénak ismered. És köszönjük, hogy hihetjük és vallhatjuk, hogy még mielőtt megfogantatott, te már ismerted őt, te már terveztél vele, hogy az életét magadnak tudtad. Hálát adunk az édesanyáért. Visszatekintünk a 10 hónappal ezelőtti eseményre, amikor ő világot látott, és köszönjük mindkettejüknek az egészségét. Te áld meg őt, és te tedd őt áldásá. És te adj nekünk erőt, ígéreteink és fogadalmaink teljesítéséhez. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Csongor, Zéta, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az élő Isten terjeszte ki rád az irgalmasságát. Álljon és őrizzen. Kérünk, foglaljunk helyet. Kérem, hogy derekas énekként keressük és énekeljük a 220. dicséretünket, mind a 7 versével, bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét. A mi Isten tiszteletünknek megáldása és ige hallgatásunk megszentelése jöjjön az Úrtól, kit egyedül illet minden dicsőség, tisztesség, hálaadás. Amen. Balassi Bálintnak istenes versét, énekversbe szedett éneklése után hallgassátok meg az élő Istennek beszédét. Úgy, amiképpen ezt olvasom, Péter apostolnak első közönséges leveléből, a harmadik rész 8. versétől a 18. verssel bezárólag. Az ige felolvasását alázatos szívvel a gyülekezet leülve hallgassa. A megnevezett helyről Péter apostolnak első leveléből a harmadik rész 8. versétől így szól hozzánk az élő Isten igéje. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvér szeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnapságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek mindenkor készek számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Gyertek, emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Köszönjük, kegyelmes Istenünk, hogy ebben a rekenő nyári hőségben is egybegyűjtöttél bennünket az igének hűs forrásához, hogy enyhítsd a mi szomjúhozásunkat az igazságra. Köszönjük, hogy bennünket az ige felüdít. Köszönjük, hogy felfrissít, új erővel, új energiával tölt fel. És köszönjük, hogy így készítesz fel bennünket a hétköznapokra. Add, hogy hitvallást tételünk, reménységről való számadásunk, ne csak itt és ebben az órában legyen buzgóságos a mi szívünkben, hanem legyen különösképpen igaz a hétköznapokban, a kenyérgondok közepette, a nehézségek idején, az életek a küzdelmei és harcai között. Te add azt, hogy rád függesszük tekintetünket, hogy reménységünket egyedül te belévessük, ki ígérsz, ki ígéreteket adsz, és azokat mindig beteljesíted. Köszönjük a mai Isten tiszteletünknek az áldásait. Köszönjük a keresztség sákramentumának, a szövetség sákramentumának, a bűnről való megtisztításnak, az ígéretét és a reménységét. Köszönjük, hogy Csongornak a kicsiny élete is el van pecsételve, és azért könyörgünk, hogy a Szentlélek által őt is tedd majd új teremtéssé. Hálát adunk azoknak az indulatáért, akik hosszú évtizedekkel ezelőtt csupán szűk körben tettek fogadalmat a te színed előtt házastársi szövetségükről, s íme itt vannak a te házadban, hogy a gyülekezet színe előtt is megerősítsék azt. Köszönjük házastársi életüknek a szövetségben való, hűségben való megmaradásukat, add, hogy ehhez vegyenek ismét erőt. És te ismered mindazoknak az életét, akik itt vannak te előtted ma, kiket egybegyűjtöttél közelről és távolról. Te tudod, hogy kik mennek próbákon és kísértéseken át, hogy kik ismertek meg gyászt és keserűséget, kik vannak azok, akik talán a házasságnak a gondolatát tervezgetik szívükben, kik terveznek nagyot a jövendőjükkel, kik azok, akik talán csüggednek és félelemben vannak. Te ismersz bennünket egyen-egyenként, te beszélj hozzánk, és te tölts el reménységgel. Mindezeket nem a magunk nevében és a magunk vélt érdemeiért, hanem egy drága megváltónkért, Jézus Krisztusért kérjük, az ő nevében hallgass meg minket. Ámen. Fennállva maradva készüljünk az ige hirdetésére, megkeresvén és énekelvén a 172. dicséretet, szűkölködünk nagymértékben, segedelem nélkül. Hallgassátok meg bizonyságtételemnek alapigéit, úgy, amint azt ismét olvasom a már korábban hallott igeszakaszban, Péter apostol első levelében a 3. rész 15. és 18. verseiben. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek mindenkor készen számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Foglaljunk helyet! Van egy városi legenda, amelyet talán a biológusok cáfolni igyekeznek, de rendkívül tanulságos és szemléletes, hadd osszam meg ezt veletek. Ez szerint, a tézis szerint, ha egy békát forrásban lévő vízbe dobsz, az abból azonnal kiugrik. Ellenben, hogyha ezt a szerencsétlen lényt hideg vízbe teszed, és a hőmérsékletet fokozatosan növeled, amihez ő folyamatosan alkalmazkodik és akklimatizálódik, akkor miután ehhez hozzászokott, képtelen lesz a vízből kiugrani, amikor az már forrásba jön, és abba belepusztul. Azért szemléletes ez a gondolat, mert ki gondolta volna azt, akár csak 20 esztendővel ezelőtt is, hogy olyan napokat fogunk élni, amelyet ma tapasztalunk. Amikor a közélet annyira rányomja a bélyegét a mindennapjainkra. Amikor azok a szomorú tények látnak napvilágot, hogy oda jutottunk, hogy 10 magyar családból 6 egyik hónapról a másikra él, gyermekek nélkülöznek és éheznek. Amikor azt vagyok kénytelen látni, bármerre is járjak az országban, és beszéljek bármilyen ismerőssel és baráttal, hogy teljes reményvesztettség és teljes kilátástalanság van. Ha ezt láttuk volna 20 évvel ezelőtt, ha az a víz akkor forrásban lett volna, biztosan kiugrottunk volna belőle. Ám de eltelt 20 esztendő úgy, hogy a hőmérsékletet fokozatosan emelték. Hogy hogyan tagadja meg a magyart, a határon túl élőt, a csonka országban élő. Hadd ne soroljam ezeket a negatívumokat. Nem azért vagyunk itt, tiszteletes úr, hogy ezeket hallgassuk. Van ebből minden nap a híradásukban. Amiért ezeket elősorolom, az csak annak a szemléltetése, hogy megkezdődött egy folyamat, amely valami elképesztő pusztítás, amikor azt kénytelen látni, nem csak az istenfélő, hanem a tisztességes, becsületes, törvényfélő ember is, hogy az isteni és emberi etikát és törvényeket áthágó, a tisztességtelen, a csaló és hazug az, aki sikeres ebben a világban. Tessék mondani, miért kell ezt nekünk elszenvednünk? Hogy nehogy azt gondolt, hogy van valami új a nap alatt, ezt szenvedte már a Zsoltáros is. Azonban van egy folyamat, amely még rémisztőbb, amely abban az országban zajlik, amelyben családommal együtt élek és szolgálok, amely mintegy 60 esztendővel ezelőtt kezdődött, és ma már valami elképesztően abszurd dolgok történnek. Hadd említsem meg azt a 2002. júliusi eseményt, amikor Joseph Jenkins tiszteletes New Yorkban a templomában a szószékről vittek el megbilincselve, pusztán azért, mert annyit mert mondani, hogy a Biblia tanítása szerint férfi férfival nem hálhat. És civilbe öltözött ügynökök megbilincselik és elvezetik a templomba. Ha valaki 50 és 60 évvel ezelőtt, csupán egy néhány évtizedre visszatekintve, azt mondta volna, hogy az Egyesült Államokban nyíltan lehet majd amellett kampányolni különböző weboldalakon, hogy férfiak, akik megrontanak kisgyermekeket, amit normálisan pedofíliának neveznek, egyszerű emberi szabadság jogként értelmezzék a maguk ferde hajlamait. Egészen elképesztő. Amikor a kereszténységet nem lehet nyíltan megvallani, amikor a karácsony szót is már kerülni kell, nemhogy áldott karácsony ünnepeket kívánni az üzletekben, micsoda folyamatok ezek? Amikor egészen nyilvánvaló lesz a keresztény ellenesség, hogy eltűnjön az a norma, amihez a társadalom egészségesen egyébként mérheti a maga mércéjét. Amikor azért kampányolnak, hogy a pénzérmékről és a bankjegyekről tüntessék el az Istenben bízunk feliratokat. Amikor a bíróságnak az épületeiből és terméből elmozdítatják a 10 parancsolatnak a kőtábláit és ennek szimbólumait. Mond, mi ez, hanem nyílt ellenségeskedés és szembemenés a kereszténységgel. Arról nem is beszélve, hogy az állam által fenntartott iskolákban Isten nevét már kiejteni sem szabad. Nemhogy imádkozni. Péter apostolnak ez a levele egyetlen témaköré van rendezve, és a téma ez szenvedés. Nem akarom hosszan sorolni azt, hogy milyen körülmények között él Péter az ő tanítvány társaival, azokkal, akik akkor lettek hívőkké. Mi még nem tartunk itt. Hogy pusztán azért, mert valaki azt vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, ezért üldözzék, hogy ezért kivégezzék. De menj csak ki a templomajtón, és hirdesd azt határozottsággal, hogy hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztus egyedül az út az Atyához. Hogy ő egyedül út, igazság és élet, hogy nincsenek más alternatívák, megnézheted, hogy mit kapsz a fejedre. Azoktól, akik rögtön elmondják, hogy milyen intoleráns és kirekesztő vagy. Ez az ige szakasz arról beszél, hogy ma keresztény embernek a küldetése van. Minden korokban, de ma különösképpen. Te, aki ma Isten házába jöttél, tanuld meg, és vésd a szívednek hústábláira azt az igazságot, hogy te sem vagy nagyobb a te uradnál, és ahogyan ez ige mondja, egyszer Krisztus is szenvedett a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezessen. Ha te Jézus Krisztus követőjének vallod magad, ha hiszed és nyelvvel vallod szíved szerint, hogy ő a te életednek és ura és megváltója, akkor a következő igéket kell megértened. Hegyi beszédnek van egy különleges szakasza. Boldogok vagytok, mondja a mi drága mesterünk, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újogjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltetek. Nem furcsa és szinte abszurdnak tűnő gondolat, hogy boldognak neveztetik az, akit üldöznek, akit gyaláznak. De miért? A Krisztusnak a nevéért. Aztán búcsú beszédében mondja ezt a tanítványoknak. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáit, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak titeket e világból, ezért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Elképesztő küldetés. Hadd mondjam még inkább, micsoda kiváltság. Hogy neked sem lesz külön sorsod ebben a világban, hogy a Krisztushoz tartozol, mint az övé volt, de azzal az ismerettel, azzal a tudással, azzal a különbséggel, hogy ugyanazt szenveded el kicsiben, amit őt elszenvedett, te érted, reád nézve. Menjünk vissza ahhoz az ige szakaszhoz, amit Péter apostolnak a leveléből hallottunk. Azt mondtam, hogy ez a levél a szenvedésnek a témája körül forog. Hiszen Péternek és kortársainak kellett először elszenvednie a császárkultusz nyílt keresztény üldözését. Amikor mondva csinált vádakkal, gyalázkodásokkal, kárhoztatásokkal halálra adták a keresztényeket. Mit mond ezzel kapcsolatban neked és nekem az ige? Azt mondja, hogy legyetek mindenkor készen számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Hogy itt nem egy egyszerű beszélgetésről van szó, amikor valaki megkérdezi, hogy te mondd, hogy lettél keresztjénné, vagy hogy lehet megtérni. Azt megmagyarázza az, ami ennek a versnek a folytatása. Hogy tudnék, amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyeljenek azok, akik gyalázzák a te Krisztusban való jó magatartásotokat. Nyilvánvalóan arról van szó, hogy valaki gonoszat mond rólad. Nyilvánvalóan arról van szó, hogy rágalmazza az életedet. És ezek között a körülmények közepette mondja azt az ige, hogy neked mindig, minden körülmény közepette készen kell lenned arra, hogy számot adj a benned élő reménységről. Állj csak meg itt egy pillanatra. Van bennünk ilyen reménység? Látják ezt mások rajtunk? Látják ezt a mi életünkön, a mi szavainkon, a mi magaviseletünkön? Hogy nekünk más reménységünk van, hogy bennünk valami több van, bennünk valami nagyobb él, mint ami ebben a világban van. Hogy aki rád néz és veled szót vált, rögtön látja ebben a gyűlölködő és veled szemben ellenséges világban, hogy te valaki másé vagy. Él benned ilyen reménység? Vagy te is sajnos kénytelen, kelletlen átveszed azt a hangulatot, azt a pesszimizmust, ami mindenhonnan ömlik és árad felénk, és rajtunk keresztül is. Vagy pedig te hiszel és vallod és hirdeted, hogy igen, van egy élő reménységem. Figyeld meg, hogy különbség van itt a között, mint amit általában mi kihívásnak tekintünk, hogy tegyünk vallást a mi hitünkről. Ha mi a mi hitünkről beszélünk, akkor visszatekintünk és elmondjuk azt, hogy mit tett értünk az Úr. Hogy hogyan váltott meg. Hogy miből hívott ki, hogy mivé lettünk ő általa. De amikor azt mondja az ige, hogy adjatok számot a bennetek élő reménységről, akkor előre tekintünk, akkor azzal foglalkozunk, ami számunkra el lett készítve, amifelől reménységgel vagyunk, hogy beteljesedik, hogy igazzá lesz, hiszen Isten ígérte. Hiszen ekkor kell azt mondanunk, hogy igen, polgárai vagyunk egy-egy országnak,
de mennyei állampolgárok is. Hiszen tudjuk, hogy nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt várjuk. Hiszen tudjuk, hogy mindaz, ami itt a miénk, beleértve életet, egészséget, vagyont, szeretteket, csak ideig való. De mi hiszük és valljuk azt, hogy elkészítetted számunkra, ami nem emberkész csinálmánya, ami örökké való. Hogy állunk ezzel? Mondtam, sokakkal beszéltünk. És olyan feltűnő volt, és annyira szíven ütött, hogy azokat, akiket még néhány esztendeje úgy ismertem, hogy jókedélyű emberek. Hogyha érkeznek is nehézségek, harcok az életben, megmarad az az egészséges, jó humorérzék, ami kell a léleknek, amire szüksége van a léleknek, hogy átlépje nehézségeken, és ezt látom eltűnni. És ezt látom teljesen eltűnni. Azt mondja az ige, legyünk készek mindenkor számot adni a bennünk élő reménységről. Szó sincs arról, hogy ez azt jelenteni, hogy a keresztény ember egy álomvilágban él. Hogy nem számol a realitásokkal. Sokkal inkább azt jelenti, hogy a nehézségek idején tudja, hogy nem üres frázisokra van szükség, hanem vigasztalásra. Sokkal inkább jelenti azt, hogy a keresztény ember tudja, hogy a nehézségek idején nekünk nem magyarázatokra van szükségünkre, hanem valakire. Mit jelent az, hogy Krisztus tartsátok szentnek szívetekben? Hiszen elhangzik az életprogram, ami szerint élni kell. Legyetek mindnyájan egyetértők és együttérzők, testvérszeretők, könyörületek és alázatosak. Ebből a néhány szóból csak hadd emeljem ki az együttérzés szavát. Az a szavunk, hogy szimpátia. Egyáltalán nem rokonszenvet jelent. Az eredeti görög nyelvben szimpateo azt jelenti, hogy együtt szenvedni valakivel. Jézus Krisztus, ami megváltunk, ilyen együtt szenvedő mester és megváltó volt, akkor is, amikor ott áll Lázár sírja előtt a nővérekkel, és együtt hullatja könnyeit a gyászolókkal. Legyünk ilyenek, ilyen együttérzők a mások fájdalmára, odafigyelők, azt észrevevők, ne mások iránt érzéketlenek. És azt mondja, örülni, ha szeretnél örülni az életnek, és jó napokat látni, óvd nyelvedet a gonosztól, ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot, fordulj el a gonosztól, cselekedj jót, keresd és kövesd a békességet. Miért? Itt jön a magyarázat és a plusz. Hogy gonoszért ne fizess gonosszal, gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást. Hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Nézd meg István vértanot. Hadd olvassak fel még egy igét, hiszen beszél arról az apostol is, hogy a fenyegetésektől ne féljünk, meg ne rettenjünk. Mit mond Jézus Krisztus, kitől kell nekünk félni? Nektek barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak, megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony mondom néktek, tőle féljetek. Ezt jelenti Krisztust szentnek tartani a mi szíveinkben. Van egy világ szerinti félelem, amely nem akar tudni alázatról, a magunk megalázásáról, életünknek másnak a szolgálatába adásáról. És van egy ige szerinti félelem, az Istennek a félelme, amely már megismert egy szeretet kapcsolatot, és amelyben megmaradni kíván. Legyünk készek számot adni a bennünk élő reménységről. Legyünk készek jó lelkiismerettel megválaszolni azoknak is, akik rágalmaznak bennünket, hogy megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a mi Krisztusban való jó magatartásunkat. Az idők nehezek, az idők hidegek. A mi küldetésünk ebben a világban hűség, hűségben való maradás, és az, hogy lássa rajtunk a világ, hogy mi kiéi vagyunk, hogy mi kihez tartozunk, és hogy tőle minket senki és semmi el nem választhat. Mert nála nincsen nagyobb, nála nincsen hatalmasabb, ő a miénk, mi pedig az övéi vagyunk. Ámen. A 445. dicséretnek első versével válaszoljunk az ige megszólító üzenetére. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ addig készen, már mer megindulok, hogy rád bízzam magam. Kihez is mehetnénk, Urunk, hiszen örök életnek beszéde van te nálad. Te hozzád fohászkodunk, kegyelmes Istenünk. Egyen-egyenként, személy szerint, szeretteinkért, családjainkért, hozzátartozóinkért, a te egyházadért, a mi nemzetünkért, népünkért, a megmaradásért. Te reád tekintünk, ki egyedül vagy üdvösségnek és reménységnek forrása, ki feltámadás vagy és élet, ki egyedül vagy üdvösség, aki keresztül mi juthatunk az Atyához. Tekints ránk könyörülettel, szállj meg minket, és add, hogy mi életünket élhessük a te akaratod szerint való járásban, cselekedvén azt, ami kedves a te szemeid előtt. Add, hogy ajkainkról hangozzék el, és egész élet, egész magatartásunkon, életvitelünkön ragyogjék keresztül, hogy bennünk élő reménység van, hiszen te élsz bennünk lelked által. Hadd lássa a világ, hogy mi igenis mások vagyunk, az igei, isteni értelemben, és adj kitartást és hűséget a nehéz időkben, a harcokban. Hallgass meg minket azért, aki már akkor szenvedett és meghalt értünk, mikor még bűnösök voltunk, és őt nem ismertük. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket.